Meghalt Szlobodan Milosevic volt jugoszláv és szerb elnök.
Halála körülményeinek tisztázására vizsgálatot indítottak.
Az RMDS nem ért egyet a Székelyudvarhelyre tervezett Székely nagygyűlés megszervezésével.
A szövetség felhívásban kéri a magyarokat, méltó módon ünnepeljék meg március 15-ét.
Sikertörténet a gyógyszer hulladék visszagyűjtése.
December óta 50 tonna lejárt gyógyszert vittek vissza 2500 patikába.
Önök a Duna Televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
Meghalt Szlobodan Milosevic, a volt jugoszláv és szerb elnököt, akit a Balkánon elkövetett háborús bűnökkel vádoltak, Hágában érte a halál. Ezt minden bizonnyal természetes körülmények okozták.
Milosevic 13 évet töltött el a hatalomban. Ellenfelei balkáni mészárosnak nevezték, mert kemény kézzel bánt mindenkivel, aki ellenszegült politikájának.
Karrierje akkor kezdett felfelé ívelni, amikor 1987-ben megtartotta a koszovói szerbek előtt nacionalista, gyújtóhangú beszédét, amelynek leghíresebb mondata így szólt: senki sem bánthat benneteket. Horvátország függetlenségének kikiáltása után azt mondja, hogy minden szerbnek joga van egy államban élni. Az 1991-ben elkezdődött harcokban a becslések szerint 20 ezeren vesztették életüket, 400 ezeren pedig otthontalanná váltak. A forgatókönyv megismétlődött, amikor 1992-ben Bosznia-Hercegovina is kikiáltotta függetlenségét. A harci cselekmények itt akkor kezdődtek meg, amikor Milosevic bejelenti, hogy az ott élő szerbeket meg kell védeni a horvát népirtástól és az iszlám fundamentalizmustól. 1995-ben Miloševićet tárgyalóasztalhoz kényszerítik, és aláírja a daytoni békeegyezményt, amely véget vet a boszniai háborúnak. Tárgyaló pozícióját gyengítette, hogy előzőleg Horvátország Krajinában legyőzi a szerb lázadókat, és 200 ezer szerbet földön futóvá tesz, akik teherautókon, traktorokon Szerbiába özönlenek, abba a Szerbiába, amely már akkor évek óta nyögte a háború gazdasági terheit. 1998-ban Koszovó válik Milosevic célpontjává. 1999-ben a NATO megindítja 78 napig tartó légitámadásait, miután ez bizonyul az egyetlen eszköznek, hogy megállítsák a szerb erőket, akik ezrével űzték ki a koszovói albánokat a tartományból. Uralmának végjátéka 2000-ben következett be, amikor a szeptemberi elnökválasztáson nem ismeri az ellenzéki Vojislav Kostunica győzelmét el. Szerbia szerte néhány napos zavargások után megdőlt Milosevic rendszere. Szlobodan Miloseviçet háborús bűnökkel, emberiség elleni bűncselekményekkel, valamint népirtással vádolta a Nemzetközi Törvényszék. A volt elnököt 2001-ben tartóztatták le Belgrádban, majd Hágába szállították. Pere 2002. februárjában kezdődött, és azóta egészségi állapota miatt sokszor szakították meg a bírósági eljárást.
Szerbiában nem váltott ki nagyobb izgalmat Szlobodan Milosevic halálhíre, bár a többség szerint felelősség terheli a hágai bíróságot, mert nem engedte őt Moszkvába utazni a kért gyógykezelésre. Csak Mugdáskovics külügyminiszter, egykori ellenzéki vezető sajnálja, hogy a volt balkáni diktátor nem szembesült az igazságszolgáltatással. A szerbiai szocialista párt, amelynek börtönben is elnöke volt Szlobodan Milosevic, a szerb nép tragédiájának tekinti az elnök halálát.
Bizonyára a hír hallatán a vajdasági magyarság nem fog krokodilkönnyeket hullajtani, ugyanis a Milosevici éra alatt mintegy 50 ezer vajdasági délvidéki magyar volt kénytelen elhagyni a szülőföldjét, kik azért, mert menekültek a katonai behívóktól, kik az anyagi kilátástalan helyzet miatt és különböző fenyítések miatt, úgyhogy számtalan oka van annak, hogy ne sajnáljuk az eseményt. Bár én megjegyzem, hogy egyetlen ember halálának sem örülök, és talán jobban szerettem volna, hogy megszületik az ítélet, és hosszú éveken keresztül Milosevic úr a börtönben elmélkedhetett volna tettein, és tisztázta volna lelkiismeretével mindazokat a gyötrelmeket, amelyet okozott ebben a balkáni térségben. Mert nem csak a vajdasági magyarok szenvedtek, hanem több százezer ember vált hajléktalannál, több tízezer ember esett el, vagy a gyilkosságok alatt, vagy a háború alatt, tehát lett volna mit a lelkiismerettel tisztázni.
A magyar külügyi kormányzat bízik abban, hogy a volt jugoszláv elnök halála nem fogja sem lassítani, sem pedig hátráltatni a háborús bűnök felderítését, közölte Polgár Viktor, a tárca szóvivője.
A francia rohamrendőrség hajnalban kiürítette a párizsi Sorbonne egyetem csarnokát, amelyet tegnap este több száz diák szállt meg. Az egyetemisták az új foglalkoztatási törvény ellen tüntettek.
A rendőrök könnygázt is bevetettek, hogy kiürítsék az épületet. Alkalmanként gumibotokkal támadtak az egyetemistákra, akik élőláncot alkotva, székeket, asztalokat dobálva próbáltak meg szembeszállni a rendőreivel. Rövid dulakodás után azonban sikerült a diákokat kiszorítani az épületből. Tegnap 40 francia egyetemen tartottak tiltakozó megmozdulásokat a fiatal munkavállalók jogait szabályozó törvény ellen, amelyet elfogadott a parlament, és amelynek visszavonását követelik a szakszervezetek és a baloldali pártok. A kormányfő által kezdeményezett jogszabály a 26 évnél fiatalabb munkavállalókra vonatkozik, és lehetővé teszi, hogy a munkáltató 2 éven belül indoklás nélkül megváljon alkalmazottjától.
Ünnepi közgyűlést tartott Szatmárnémetiben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács.
A felszólalók emlékeztettek arra, hogy 3 évvel ezelőtt innen indult útjára az autonómia mozgalom.
Felelős minisztériumot szeretnénk Bukarestben, amely vállalni tudja a kisebbségek sorsát, és ugyanilyen Budapesten is, amely nem kötelezettségből, hanem elhivatottságból képviseli a szétszórt nemzetet. Ismertette az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács akaratát Sipos Miklós Szatmári esperes.
Románia európai integrációja küszöbén megnőtt a magyar kisebbségi érdek érvényesítési lehetőség. Az autonómiát most eséllyel lehet képviselni.
A nagygyűlés résztvevői Erdély petíciót fogadtak el, amelyben egyebek között szorgalmazzák az autonómia ügyében a magyar nemzeti közösség teljes összefogását.
Az RMDS nem ért egyet a Székelyudvarhelyre tervezett székely nagygyűlés megszervezésével, ugyanakkor elutasítja a szólásszabadság korlátozására irányuló megfélemlítési akciókat.
A szövetség operatív tanácsa felhívást intézett az erdélyi magyarokhoz, amelyben azt kéri, ünnepeljék méltó módon március 15-ét, és ne engedjék, hogy bárki önös politikai célokra használja fel az ünnepet.
Az RMDS elnöke nem tart attól, hogy a Nagy Románia párt vezére fenyegetését beváltva 100 000 román hazafival vonul Székelyudvarhelyre megakadályozni a székelyföld autonómiájának kikiáltását. Markó Béla a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését is helyteleníti, céljával ugyan egyetért, eszközeivel viszont nem.
Ezáltal nem fog ugyanaz autonómia megvalósulni, viszont feszülté válván a román-magyar viszony, vagy a román politikai közhangulat esetleg más megoldásokat is lefoglassítani. Ez az én gondom. De ez nem jelenti azt, hogy bárki nem szervezhet egy nagygyűlést, és nem mondhatja el a véleményét.
Az RMDS operatív tanácsa felhívásában összefogásra buzdítja az erdélyi magyarságot, és elítéli az ünnep politikai célú kisajátítását. Az RMDS nem képviselteti magát a székelyudvarhelyi nagygyűlésen.
Gyurcsány Ferenc szerint az autópálya nem csak kő és aszfalt, hanem Magyarország jövőbe vezető útja. A miniszterelnök a stráda befejező, Szegedtől az ország határig tartó 15 kilométeres szakaszának átadásakor beszélt erről.
Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, ma Európában, Magyarországon épül a legtöbb autópálya.
És úgy lesz, hogy folytatjuk tovább, hogy Szeged az... ne kelljen, hogy magán viselje azt a forgalmat sem, ami Romániába vezet. Ezért aztán folytatjuk a 43-as út, a Szegedet elkerülő és román határhoz vezető útnak az előkészítését és építését.
Az utolsó szakasz építési munkálatai tavaly márciusban kezdődtek. Az eltelt egy év alatt több mint 1 millió köbméter földet mozgattak meg a kivitelezők. Megközelítőleg 500 ezer négyzetméter burkolat készült el, 3 csomópont és 13 híd épült. A 14,7 kilométeres részt autósok helyett rendhagyó módon először futók vették birtokba, akik Kóka János gazdasági miniszterrel az élen rajtoltak. Információink szerint az egyelőre bizonytalan, hogy a 2005 nyarán elkészült, de át nem adott horgosi határállomást is megnyitják-e a forgalomnak. Az viszont biztos, hogy a lassú járművek, biciklisek és gyalogosok mától a régi röszkei átkelő helyet használhatják.
Nyílt levélben fordult Gyurcsány Ferenc, az MSZP miniszterelnök jelöltje a parlamenti pártok elnökeihez a 4-es lista vezetői vita megtartása miatt.
A Dávid Ibolyának, Kunce Gábor és Orbán Viktornak írt levélben Gyurcsány Ferenc megerősíti, hogy egyetért azzal, április 3-án jöjjön létre a 4 párt parlamenti lista vezetőinek nyilvános vitája, jelentette be Gályé Zoltán. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azonban külön levelet is kapott az MSZP lista vezetőjétől, amelyben egyértelmű választ kér arra, hogy készen áll-e a Fidesz a 8 éves hagyomány folytatására, vagyis az MSZP és a Fidesz miniszterelnök jelöltjének kétszemélyes vitájára április 5-én.
Az esélyes miniszterelnök jelöltek kétszemélyes vitája pedig a programok mellett a személyes rátermettség, felkészültség összehasonlítására is alkalmas.
Gályé Zoltán hozzátette, a részletekről akkor lehet egyeztetni, ha valamennyi párt nyilvánosságra hozta programját és megnevezte miniszterelnök jelöltjét.
Miniszterelnök jelöltnek Orbán Viktort, kormányfőhelyettes jelöltnek Mikola István volt egészségügyi miniszter javasolta a jövő héten ülésező kongresszusnak a Fidesz országos választmánya.
Ugyancsak Orbán Viktor vezeti a Fidesz országos listáját.
Orbán Viktor javaslatára a választmány úgy döntött, hogy ajánlást tesz a kongresszusnak egy új kormányzati modell kialakítására, vagyis a miniszterelnök helyettes jelölti poszt létrehozására, közölte Deutsch Fürth Tamás frakcióvezető helyettes. Orbán Viktor egyébként úgy fogalmazott, örömmel és elszántsággal vállalja a jelölését, annál is inkább, mert olyan emberek veszik körül, akiknek a kormányzati hatalom soha nem jelentett célt.
A kormányzati hatalom mindig csak eszközt jelentett. Önmagában a kormányzati hatalom bennünket nem izgat és nem vonz. Bennünket a magyar nemzet jövője érdekel. A saját családunk, a saját településünk, falvaink, városaink, az összes magyar ember, beleértve a határon túli magyarokat is.
Orbán Viktor azt ígérte, a 19. kongresszuson összegezve bemutatja a nemzeti programot, amelynek elkészítésében 2 millió ember vett részt, és fejezeteit az országépítő találkozókon ismertették.
Kunce Gábor, az SZDSZ miniszterelnök jelöltje, közölte Bőm András a Liberális Párt országos tanácsának ülése után.
A testület döntött az SZDSZ országos listájáról. Ez alapján nőtt a nők és a fiatalok szerepe.
Az országos tanács ülésén egyetértettek abban, hogy továbbra is kerülni kell a negatív kampányt, mondta Kunce Gábor, az SZDSZ elnöke. A szabaddemokraták úgy látják, hogy a programokról kell vitázni, különösen az oktatás és az egészségügy politikáról, ahol a szociális és konzervatív álláspont mellett a liberális is markánsan megjelenik. Az országos lista első 50 helyére az ügyvivői testület tett javaslatot.
Az országos tanács döntése alapján a lista első helyein olyan politikusok találhatóak, akik személyükben is megjelenítik azokat a fontos témákat, amelyeket a Szabad Demokraták Szövetsége a kampányában is, meg korábban is fontosnak tartott és kiemelendőnek.
Kunce Gábor szerint, ha 20-nál több képviselőjük jut be a parlamentbe, akkor a lista alapján jelentősen felértékelődik a nők és a fiatalok szerepe.
A belvíz miatt újabb 34 embert kellett kitelepíteni. A vízzel borított területek nagysága már eléri a 213 ezer hektárt, közölte Dobson Tibor, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
Nyíklátházán is gondot okoz az eső és az olvadás. Az egyik ház udvarát teljesen elöntötte a víz, és a házban is térdig ér.
Idén már 3. alkalommal öntötte el a víz az idősember házát Nyíklátházán.
Hát teljesen telik van vízzel most. Úgyhogy be se tudok menni. Nem tudom, hogy mi lesz.
Az idős ember éjfél óta áll a háza előtt.
Hát miért nem megyem be? Üljön le egy székre oda bent, tehát víz van benne, ahol vagy.
Hol vagy?
Hát nincs bent egy szék sem?
Hát hogy ne volna? Itt nem arról van szó. Arról van szó, hogy bent van a víz, hát ott ég a vízbe.
A domboldalról lefolyó vizet a katasztrófa védelem és a polgármesteri hivatal szakemberei több órája szivattyúzzák.
Szivattyú előtt egy méterrel át lesz vágva a út, és akkor így a vízelvezetés megoldódik, reméljük.
8 ember dolgozik azon, hogy az ő számára ezt a telket normális állapotba tudjuk hozni. Szivattyúzunk azon a helyen, ahol az utánpótlás jön.
A vizet előre láthatóan délutára tudják kiszivattyúzni az udvarról és a házból.
Felsányi Miklós környezetvédelmi miniszter sikertörténetnek tartja a gyógyszerhulladék feldolgozására indított programot.
December óta 50 tonna lejárt gyógyszert vittek vissza 2500 patikába.
Az országban 4000 helyen van szelektív hulladékgyűjtés, ennél azonban még fontosabb, hogy a veszélyes hulladékok kerüljenek ki a háztartási szemétből, mondta Persányi Miklós.
Ebben ugye egyfelől a gyógyszerhulladékok kivonása igen jelentős, hiszen ha ez nem történik meg, akkor az ebben levő hatóanyagok a különböző élőrendszerekbe kerülve, talajvízbe, élővízbe olyan változásokat indíthatnak el, amiket nem szeretnénk.
A miniszter szerint ennek évi költsége 200 millió forint, amit a gyártók vállaltak magukra. A politikus úgy látja, érdemes folytatni a kezdeményezést, így az elem és gyógyszer visszavétel után a növényvédőszerek, valamint a festékanyagok visszagyűjtését tervezik.
Rajtaütésszerű ellenőrzést tartott az állategészségügyi hatóság a Békásmegyeri vásárcsarnokban. Jó ír, hogy nem találtak kétes eredetű baromfi húst.
Ez a piac egyébként beleesik abba a megfigyelési zónába, amelyet azután jelöltek ki, hogy a hónap elején Horánynál egy madárinfluenza miatt elpusztult bütykös hattyút találtak.
Budapesten 3 kerületben, a 15-ben, a 4-ben és a 3-ban vizsgálódnak a hatóságok, de így van ez a többi Horány körüli településen is. A közutakon megnézik a hűtőautókat, de alkalmanként a személygépkocsikat is. Főleg a hússzállítmányra kíváncsiak, még akkor is, ha történetesen egy marcipán kacsa bújik meg az áruk között. Persze ez ritka, mosolyt is csal az arcokra.
Ha a járványvédelmi és élelmiszerhigiéniai hatósági állatorvos talál olyan szállítmányt, ami a védett körzetből engedély nélkül érkezik, akkor egy rendőr kíséretében visszakísérik azt a származási helyre, és ha szükséges, ott megsemmisítik. Eddig szerencsére erre nem volt példa. Ha nem találnak újabb elhullott madarat, Szentendre 10 kilométeres körzetében a hónap végéig lehet számítani fokozott ellenőrzésekre.
A Békásmegyeri vásárcsarnokban már hajnalban ott voltak az ellenőrök. Átnézték a számlákat, aztán megmérték a hús hőmérsékletét is.
Jó volt, 8 fok a maghőmérséklete, tehát azt jelenti, hogy idejében le volt hűtve, és hűtve van tárolva.
Váratlanul érte az ellenőrzés?
Igen. Váratlanul ért bennünket, nem volt bejelentve, de mi hozzánk bármikor lehet jönni, végképpen piac a boltnak úgy kell kinézni, hogy meglepetésszerűen jönnek, akkor is helyt kell állni.
Vevő is biztonságban van, és mi is biztonságban vagyunk szerintem.
Gyakrabban kellene többet ellenőrizni, hogy jobb minőséget kapjon a magyar nép a saját pénzért, mert ugye itt vannak ezek a betegségek, és nem mindegy, hogy mit visz haza.
Nagyon-nagyon fontosnak tartom.
Nem bosszankodunk.
Nem örülnek, hogy ellenőrzés van?
Annak nem örülünk, hogy itt feltartják a sort.
Erre azt tudom mondani, hogy a biztonságos élelmiszer megéri azt, hogy egy pár perces kényelmetlenséget okozzunk nekik.
Hellik István elmondása szerint egyébként a 189-es kormányzati madárinfluenza vonalra naponta 3-400 bejelentés érkezik. A hatóság mindegyiket kivizsgálja, akkor is, ha később bebizonyosodik, hogy vaklárma volt.
Ülésezett az 56-os Történelmi Alapítvány kuratóriuma Kiskunmajsán. A megemlékezésen elhangzott, 56-ból nem akarunk pártügyet csinálni, inkább az a célunk, hogy napjaink részévé tegyük az 50 évvel ezelőtt történt eseményeket, hiszen ezért becsül minket a világ.
Legfontosabb feladatának a kuratórium azt tartja, hogy 56 emlékét és azt a szolidaritás érzést, amely az alatt a néhány nap alatt egységbe forrasztotta a magyarokat, átörökíthesse a mai fiatalok tudatába.
Otthon édesanyák belénk nevelte a magyarság öntudatot, és Erdélybe a román gyerekek belénk verték a magyarság öntudatot. Máma a magyarság öntudat nincs veszélybe ez a kis Magyarországom, de ez a kis Magyarország olyan világ eseményt hajtott végre, amiről nem is álmodhatott az akkori világ.
A kuratórium tagjai júliustól augusztusig 5 tematikus tábort szerveznek hazai és határon túli magyar középiskolások részére.
Akkor lesz ez a forradalom élő, hogyha megismerkednek a még élőkkel, részvevőkkel, élő részvevőkkel, hogyha megismerkednek a pontos eseményekkel, megismerkednek a helyszínekkel, és megismerik azt, hogy 56 hogyan él az irodalomban, a filmművészetben, a történelemben, a honvédelemben és a képzőművészetben.
Az 56-os történelmi alapítvány kuratóriumának távolabbi tervei között szerepel, hogy az egykori korvinközi főparancsnok Pongrácz Gergely sírhelyét, amely a Kiskunmajsai kápolnában található, emlékművé alakítják.
Nagyváradon második alkalommal osztották ki az Aranyalma díjakat. Az elismerést azoknak a jeles erdélyi és magyarországi közéleti személyiségeknek adják, akik 2005-ben a legtöbbet tették a romániai magyarság szellemi és gazdasági gyarapodásáért.
A tudást és az értéket jelképező Aranyalma díjat 2004-ben alapította az Erdélyi Riport hetilap azzal a céllal, hogy a romániai magyarság életében tapasztalható pozitív változásokra fordítsa a közvélemény figyelmét. Olvasói jelölései és szavazatai alapján egy év alatt áll össze a kitüntetettek névsora. Felelős politizálásáért Cili Katalin, a Magyarországgyűlés elnöke vehette át a kitüntetést.
Öröm azért, mert egy közösségtől kaptam. Egy olyan közösségtől, akik számára a magyarsághoz tartozás azt hiszem, hogy nagyon fontos. Ugyanakkor nyilván ez egy elismerése az eddigi tevékenységemnek, de ez felelősség is a jövőben, hogy azt hiszem, hogy még inkább kötelez arra, hogy odafigyeljek a határon túlélő magyarság sorskérdéseire.
Cselényi Lászlót, a Duna TV elnökét, az új közszolgálati magyar csatorna az Autonómia TV elindításáért tüntették ki. Távollétében Pörös Géza alelnök vette át a díjat. Borbé László, román szállítási és területfejlesztési miniszter, a hátrányos helyzetű magyar megyék fejlesztéséért kapott díjat.
Vízbevezetés, 50 ezer lakos alatti vágasok, 60 millió euró Bihar megyének, az autópályát végre újra elkezdik építeni, és ez gondolom jó hír mindannyiunk számára, úgyhogy nem fogunk unatkozni ebben az évben sem, és valószínű, hogy ez egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy az olvasók úgy gondolták, hogy valamit tettem én is ezekért a az infrastruktúrát érintő beruházásokért.
Most fontosabb híreink, még egyszer röviden.
Meghalt Szlobodan Milosevic, volt jugoszláv és szerb elnök.
Halála körülményeinek tisztázására vizsgálatot indítottak.
Az RMDS nem ért egyet a Székelyudvarhelyre tervezett székely nagygyűlés megszervezésével.
A szövetség felhívásban kéri a magyarokat, méltó módon ünnepeljék meg március 15-ét.
Sikertörténet a gyógyszerhulladék visszagyűjtése.
December óta 50 tonna lejárt gyógyszert vittek vissza 2500 patikában.
Most Somos Ákos jön a sporthírekkel.
Mi köszönjük figyelmüket, viszontlátásra, további kellemes hétvégét.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, ez a Dunasport szombatesti adása. Női kézilabda csapataink nemzetközi kupameccseket játszottak, és mindkét gárdánk egy gólos vereséget szenvedett északon. Az EHF kupában a Ferencváros a Dán Gudmétől 30-29-re, a Kegben a Dunafer a Norvég Jerpentől 29-28-ra kapott ki, így a visszavágó előtt biztató a helyzetük. Itthon folytatódott a tavaszi foci abszurd. Eddig az időjárás, most már az ORFK is gátolta egyes találkozók közönség előtti lebonyolítását. A Honvéd-Fehérvár meccset akkor sem láthatták volna a helyszínen a nézők, ha sor kerül rá. A pálya talaja azonban a zárt kapus játékot is megakadályozta.
A Bozsik stadion gyepének játékra alkalmatlansága úgy tűnik ezúttal jót tett. A szurkolókat így nem kellett kirekeszteni a stadionból, más kérdés, hogy egyáltalán milyen áron lehetett volna őket távol tartani a létesítménytől. További indulatokat gerjeszthet viszont a jövő héten, hogy a klublicenssel rendelkező magyar csapatokat képviselő labdarúgó liga közel sincs azonos állásponton a Bozsik és a Hidegkóti stadiont a szurkolók elől bezáró országos rendőrfőkapitánysággal. Nem csoda, hogy a mai magyar futballra még kíváncsi szurkolót ebben az ügyben egyetlen kérdés foglalkoztatja csupán. Ha két hete megnézhette csapat a mérkőzését, akkor azt ma miért ne tehette volna meg?
Miután nyáron bejárták a pályákat, és megadták mindenkinek ebből kapcsolatos a licencet. Most azon el lehet spekulálni, ugye, hogy akkor vajon engedékenyebbek voltak-e, vagy éppen nem engedékenyebbek, de az biztos, hogy akkor megadták. Az ORFK meg az egyik pillanatban miért így gondolkodik, a másikon még úgy, ott meg az ORFK-nak biztos van valami ötlete erre, mert én nem tudom ezt megfejteni, hogy az a stadion, ami két hete jó volt, mi nem jó most. Mindenki hivatkozhat mindenre, csak azért itt egyetlen egy dolgot, hogy ennek pénzbe kell a rendőrségnek, ugye a kiemelt kockázatot nekik kell ingyen biztosítani. Na most éppen aztán ez nem, ez van által őket, ezt a ORFK-t rá kéne kérdezni, ilyen csúnya kérdésekkel, hogy vajon ez biztosan elég korrekt eljárás a futballal szemben.
Azt kell világosan látni, hogy ezeket a feltételeket együttesen a klubokkal, a liga és a sporttörvény alapján határoztuk meg. Ebben annak idején konszenzus volt, a végrehajtásra bőségesen állt rendelkezésre idő, és mégsem azzal foglalkoznak a klubok, hogy végrehajtsák azokat a szabályokat, amelyeket, vagy a feltételeket biztosítsák.
Az elkövetkezendő napok kérdése az, hogy a klubok, illetve a liga hogyan foglal ebben állást, tehát hogyan fogjuk tudni biztosítani azt, hogy valóban ezek a pályák alkalmasak legyenek mérkőzések bonyolítására.
Az ORFK döntése értelmében a holnapi MTK Debrecen meccsre sem mehetnek be a nézők a Hidegkúti stadionba. Azért voltak olyan meccsek is, amelyeket lejátszottak, például Zalaegerszegen.
Zalaegerszegen is volt sár, viszont nézők is, vagyis lejátszották a Sopron elleni bajnokit. A 15. percben a Sartor Demien Siratrió révén a vendég Sopron szerezte meg a vezetést, már elnézve Varga kapus mozgását előbbi csoport kvartetté bővült. A következő bő 20 percben minden hazai támadás Rabocki Balázsban akadt el, egy kivételével. A Dániából hazatért kapus a 38. percben Perics zicserét még hárította, de az ezt követő szögletnél Sebők lövését már nem védhette. 4 perccel később Sebők Józsefről kiderült, hogy nem csak a szögletet rúgja jól, az egerszegi támadó 22 méterről szerezte meg a vezetést. A második félidő első 15 perce Perics és Rabocki párharcával telt el, amit a kapus nyert 3-0-ra. Végül mégis egyenlített a Sopron Horváth András góljával. A védekező középpályás a 62. percben 11 méterről még tévesztett, ám hibáját 4 perccel később jóvá tette. A vége előtt nem sokkal Varga védett még akkora bravúrral, hogy Vad 2 nem ítélt gólt. Zárásként pedig Lendvai kényszerített ki egy piros lapot, de gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen. Az egy elmaradt mérkőzés mellett a többit lejátszották. Az Ute 2 góllal verte a Realot, a Győr-Pécs meccsen döntetlen született. Diósgyőrben a Vasas első tavaszi győzelmét szerezte meg. Kaposvár Tatabánya 1-1, Pápa Ferencváros 1-5, MTK Debrecen holnap. Az Újpest magabiztosan vezeti a tabellát a Fehérvár és a Debrecen előtt, az alsóházban pedig a Realt és a Pápa továbbra is ragaszkodik kieső helyéhez.
A vízilabdában az a jó, hogy vizes talaj miatt még soha nem halasztottak meccset. Természetesen a mára esedékes rangadóra is sor kerülhetett, az Eger a dominót fogadta. A találkozó nem csak azért ígérkezett csúcsrangadónak, mert a bajnokság első és a második helyezettje játszott egymással, hanem mivel egy esetleges egri győzelem a hevesi csapat érreugrását jelentette volna a tabellán. Amely ténnyel persze Benedekék is tisztában voltak, és ennek megfelelően a bajnok alaposan bekezdett. Egy egri találatra mindjárt 5 dominós érkezett. Nem nagyon talált fogást a hazai gárda a Honvéd legénységén a továbbiakban sem. Már-már úgy tűnt, ennek kiütéses dominó győzelem lesz a vége. Ám némi megtorpanás és a 3 gólig jutó Biros Péter kipontozódása elég volt ahhoz, hogy az Eger a végül 4 találatot elért Nyéki Balázs vezéletével fél időre 7-9-re felzárkozzon. Gerendás György legénysége mégsem élt a lehetőséggel. A harmadik negyedben tudniillik az egyetlen hazai gólra újabb 3 honvéd találat érkezett Jászberényi kapujába. 4-5, majd 6 gólosra hízott a honvéd előnye. S bár az utolsó találat az Egernek jutott, a 14-9-es sikerrel a dominó könnyedén őrzi első helyét. A Vasas kiütötte a Neptunt, a Szeged nyert Pécsen, míg az Újpest Kaposváron, a BVSC a Népligetben, a Szentes pedig Szolnokon. Két éve bajnoki döntő volt, ma szimpla rangadó, ez a férfi kosárlabda bajnokságban a Kaposvár-Paks párharc. A listavezető paksiak két kínos vereség után szerettek volna javítani Somogyban. A pirosmezes Paks Zalaegerszegen és legutóbb a körmentől hazai pályán is kikapott, itt lett volna tehát az ideje a javításnak. Csak hogy ezt 37%-os dobó teljesítménnyel igen nehéz végbevinni Kaposváron, ahol egyre inkább úgy néz ki, hogy a sok légiósból és néhány magyar játékosból álló csapat összeáll, és minden együttesre veszélyes lehet hazai pályán, hiszen például az Albakompot is legyőzték már. Most hatalmasat harcolt mind a két együttes, ami azonban nem járt együtt magas színvonalú játékkal. A félidőben 32-30-ra vezetett az ASE, és nem a különbség, hanem a dobott pontok száma árulkodik igazán arról, hogy milyen volt a találkozó. A harmadik negyedben aztán átvette a vezetést a Kaposvár, minden egyes pontért megharcoltak, és végül a szűk különbséget a végéig tudták tartani, ez pedig azt jelenti, hogy ismét egy bajnoki favoritot győztek le hazai pályán, és nem hogy a legjobb nyolcba, de akár még előkelő pozícióba jutásról is álmodozhatnak. A Szolnok győzött az Zalaegerszeg ellen, a Pécs nagyon magabiztosan verte a Mavcot, akár csak a Kecskemét, a Dombóvárt. A nőknél meglepetésre a Beac legyőzte a Győrt. A férfi kézilabda bajnokságban is játszottak mérkőzéseket, itt ima az eredmények. Pest-Szent Lőrinc Veszprém 20-30 és Békés Hargita 32-17. Szöulban csapatban olimpiai bajnok, hosszú évekig a vívó sport egyik legmeghatározóbb klasszisa, ma pedig a kart szakág vezetője a válogatottnál. Nébal György tehát aktívabb, mint valaha, pedig jelentős dátumhoz érkezett. A héten töltötte be 50. életévét.
A legjobb évem gyakorlatilag az Oszancseresz éve volt egyénibe, és a következő évben 85-ben egyénit nyertem is, tehát persze ezt így előre nehéz megmondani, hogy mi lett volna, ha indulunk, de egyénibe a legjobb évem volt, egy nagyon erős csapatunk volt akkor, és mindenképpen esélyesek voltunk az aranyéremre is, úgyhogy hát mondhatom azt, hogy nem volt szerencsés, hogy nem indultunk azon az olimpián. Bátyám révén kerültem le a vívóterembe, ugye hát kisgyerekként láttam, hogy hozza az a kardot, és nagyon megtetszett, lementem, megnéztem, mit csinál. Egyértelmű volt, hogy követem őt a sportpályafutásba, de azt hiszem nem is csak a sportpályafutásba volt így, hanem mint kis testvér, én mindig mentem a bátyám után. 20 évesen junior világbajnok lettem, én azt hiszem az volt az első olyan igazán nagy sikerem, amire úgy emlékszem vissza, hogy mindig megmaradt bennem, és talán minden mozzanatára emlékszem. És hát utána valóban jöttek az egyéni és csapat eredmények is, de kétségtelen tény, hogy a korona azért az olimpia. Nagyon sokat kaptam a vívástól. Az életemben nagyon sok örömet okozott, sok boldogságot, és tényleg teljes életet éltem a sporttal együtt, úgyhogy az az igazság, hogy talán most lehetőségem van egy kicsit vissza is adni a sportnak.
Bahreinben megkezdődött a nagy menetelés a Forma 1 idei szezonja. Nem csak az új autók, hanem az új típusú időmérő edzés is debütált.
Ha egy üzlet beindul, akkor nincs megállás, a mondás negatív értelemben is igaz. Kimi Räikkönen alatt tegnap megállt az autó, ma pedig leszakadt a McLaren jobb hátsó kereke, mindjárt az elején, így Räikkönen az utolsó helyről rajtolhat vasárnap. A Ferrarinál viszont csodát tettek a téli szünetben, a tűzpiros autók régi fényükben ragyognak, ami persze kevés lenne, ám teljesítményüket senki nem tudta túlszárnyalni, így joggal örülhetett az időmérés végén a hétszeres világbajnok Michael Schumacher 65. edzés elsőségét ünnepelve, egyben beállítva Ayrton Senna csúcsát. Ami további örömre adhat okot a Ferrarinál, a második pilóta Felipe Massa alig maradt le csapattársától, így az első sor a két Ferrarié. Az előző év világbajnok a Fernando Alonso a negyedik helyről, a Hondás Jenson Button mögül rajtól, az ötödik hely Montoyának, a hatodik rajtpozíció pedig a volt Ferraris, most Hondát hajtó Barrichellónak jutott. A rajtsorrend sokat elárul az erőviszonyokról, ám hogy a technika hogyan bírja, arról csak a vasárnap fél egykor kezdődő futam során kaphatunk képet.
Németországban nagy az apátia futball körökben, hiszen a válogatott kikapott az olaszoktól, a két legjobb klubcsapat pedig kiesett a bajnokok ligájából. A mai bajnoki forduló azt igazolta, hogy ez alaposan megviselte őket.
A Bayern a jelek szerint még nem heverte ki a hétközi bajnokok ligája vereséget, hiszen a bajorok képtelenek voltak legyőzni a legnagyobb jó indulattal is csak középcsapatnak nevezhető Wolfsburgot. Ahogy Milánóban, úgy a Volkswagen stadionban sem volt gond a bajnok küzdeni tudásával, de a vendégek helyzetkihasználása még a szerdait is alulmúlta. Lám, Ballack és Pizarro sem tudta bevenni a remeklő Simon Jentsch kapuját. Félix Magath csak annak örülhetett, hogy a védelem ezúttal hibátlanul tette a dolgát, így egy pontot legalább szerzett a Bayern. Amely éppen egyel több, mint amennyivel a másik bajnokok ligája kieső, a Werder Bremen gazdagodott szombaton. Pedig papíron biztos győzelmet kellett volna aratni a Thomas Schaaf együttesének, hiszen az ellenfél az emberemlékezet óta nyeretlen Hertha BSC volt Brémában. A vendégek azonban mindenkit megleptek azzal, hogy ezúttal nem csak kialakították a helyzeteket, hanem a korábbi hónapok gyakorlatával ellentétben ki is használták azokat. Boateng fejesénél a Juventus ellen is jókorát bakizó Wiese kapus, Marcelinho és Bastürk góljainál pedig a hazai védelem hibázott. A berliniek 2006-ban először nyertek bajnoki mérkőzést, a Werder pedig immár 9 ponttal van lemaradva a Bayerntől.
A Dunasport végén munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Mit csinálna másképp, mit kellene továbbvinni? A parlament 4 éves munkájáról Szili Katalinnal, az országgyűlés elnökével, szocialista politikussal beszélgetünk. Milyen ünnep készül március 15-én Székelyudvarhelyen? Helyszíni riportunkban a szervezők, az RMDS és Vadim Tudor pártjának képviselője is megszólal. Választási kampány Fidesz módra. Munkatársunk elkíséri Orbán Viktor pártelnököt vidéki szereplésére. A többi között ezekkel a témákkal várja önöket a heti hírmondó ma délután 5 órakor.
Minoritates mundi.
A világ kisebbségei. A latin elnevezés az európai jogrendre, a világ számtalan népének kápráztató sokszínűségére, a sokféleségben mégis a közös nevező keresésére utal.
A Duna Televízió sorozatában kisebbségekről, etnikumokról, az önrendelkezés formáiról, autonómiákról lesz szó. És persze magyarokról, akikkel bármerre járunk is, találkozunk.
Az 1999-ben Európa-díjjal jutalmazott nagy sikerű sorozatot most újra bemutatja a Duna Televízió.
Minoritates mundi.
Elzász. Hétfő délután 2 órakor a Navigátorban.
Március a francia nyelv és kultúra szerelmeseinek hónapja. Európa szerte a frankofónok ünnepe. És hogy mi is az a frankofónia? Megtudhatják a Duna Televízió frankofon napján március 14-én. A tematikus nappal a hazánkban egész márciusban zajló frankofónia ünnepéhez csatlakozunk, elkalauzolva nézőinket a frankofon kultúra, a sanzonok és művészfilmek szülőhazájába, a könnyed elegancia, a határtalan életöröm és a kifinomult stílusérzék világába. A reggelben különleges francia ételspecialitásokat készítünk, a kívánságkosárban örökzöld francia melódiák hangzanak föl. A világunk vendége pedig a francia intézet igazgatója, kulturális magazinműsorunk, a kikötő teljes tematikus számban foglalkozik a frankofon nappal. Várjuk nézőinket a Duna Televízió frankofon napján, tehát március 14-én. Madame et Monsieur, au revoir!